a hasapkáját. Mondanék valamit, uram, kerüljünk a mocsár felé. Ön még úgy sem látta a mi mocsarunkat. Mielőtt a halott városba érnénk, látnia kellene a mocsarat. Jó estét, uraim! Jó estét, uram! Minden oké, uram, tisztelgett Franklin, amikor Lewis és Clayton kilépett a kapitányság kapuján. Engedje meg, uram, hogy bemutassam különítményünk két új tagját. Phillips és Gregory, Clayton az elmúlt éjszakára gondolt, és nem volt biztos benne, hogy valóban látni akarja-e azt az elátkozott helyet. Rendben van, tizedes, kerüljünk a mocsarak felé. Elhallgattak és gondolataikba merülve bámulták a városszéli, sötétségbe merült házakat, ritkás fákat, s végül a long déli mező alacsony, sárgára haszott füvét. Előttük vége láthatatlan messzeségben nyílegyenes út húzódott, egészen a szomszédos állam határig. Mint egy fél órás út után Franklin leállította a motort. Megnyomta az automata gombját, s az üvegablak hangtalanul leereszkedett. A légkondicionált kocsi simogató melege után szinte kellemetlenül hatott a mezőborzongató hűvössége. Franklin kinyújtotta a kezét és a sötétségbe mutatott. Ott, néhány száz yardnyira innen már a mocsár kezdődik. A long déli mocsár, Clayton Lewis-szel a nyomába kikászálódott a kocsiból és kinyújtóztatta elgémberedett tagjait. Közelebb is megyünk, kérdezte Franklin. A tizedes megrázta a fejét. Nem szükséges, uram, ha a mocsár meg akarja mutatni magát, úgy is megteheti, ha itt maradunk. Lewis fázósan összehúzta a kabátját, és éppen mondani akart valamit, amikor onnan, amerről Franklin a mocsarat jelezte, halkfűcó csapott feléjük. Clayton felkapta a fejét és belefülelt a sötétségbe. A fűcóba, mintha csattogás is vegyült volna éppen úgy, mint amikor vasúti kocsik kereke robog el a talpfák felett. Majd a sípolás felerősödött, elvékonyult és elhalt a semmiben. Mi a fene ez? Kérdezte Clayton Franklinre pillantva. A halott városba nem hallatszottak be a mocsár hangjai. Az elsüllyedt vonat, uram, mondta összeborzongva Gregory. Micsoda? Két történetet is hallottam róla, uram. Még a nagyapám mesélte őket. Az egyik a Metropolis idejére esik. Azt mondják, azon a helyen, ahol a mocsár közepe van, valaha pályaudvar állt. Onnan indultak és oda érkeztek egész kontinensünkről a vonatok. Aztán, amikor a Metropolis meghalt, betemették az egészet. De a vonatok nem alszanak. Élni akarnak és minden éjszaka, amikor a long déli mezők felett felkel a hold, útjukra indulnak. A kalauzok megfújják sípjaikat, a vezetők jeleznek, a szerelvények kifutnak a pályaudvarról. Egészen hajnalig tart a forgalom, ameddig csak a farmerok udvarában meg nem szólalnak a kakasok. És a másik történet? Kérdezte Lewis. Az talán még régebbi. Még a Metropolis sem állt, sőt, semmi sem volt ezen a vidéken, amikor az első telepesek vasútat építettek. Ám a vasút nem tetszett az indiánoknak. Egyszer megállították, és megöltek mindenkit, aki csak rajta utazott. Nagyapám szerint ők indulnak el minden áldott éjszakán, hogy elérjék évszázadok óta áhított céljukat. De sohasem teljesülhet a vágyuk. Mielőtt még meglátnák a hullámzó tengert, megszólalnak azok az átkozott kakasok. Azt is mesélte a nagyapám. Nézze csak, uram, szakította félbe Gregory Franklin. Oda nézzen, Clayton összehúzta a szemét. Nem is olyan messzire tőlük fehér fény, vagy lángoszlop emelkedett a levegőbe simbolygójárással, a fűcsúcsain szállva, sétálni kezdett a mocsár felett. Furcsa szag ütötte meg Clayton orrát, rothadó szerves anyagok semmihez sem hasonlítható bűze, amely exhumált tetemekből árad a kíváncsiskodók felé. A fehér oszlope közben határozottan emberi formát öltött, két karja és két lába támadt, válain hosszúkás, lassan tejfehérré változó, levegőben hullámzó fejült. A hosszú fickó, morogta Gregory. Clayton érezte, hogy valahonnan a magasból talán a csillagok közül szél csap a mezőre és a következő másodpercben a hosszú fickó táncolni kezdett a fűszálak hátán. Jobbra-balra dobálta a testét egyszerre csak eloszlott a semmiben. Nyomtalanul tűnt el éppen úgy, ahogy megjelent. Honnan és hova, nem vette észre senki. A szél első fuvallatára, mintha megelevenedett volna a long déli mocsár. A halvány holdfényben ringatózni kezdtek a zsombékok, bújborékolás, pöfögés, szuppogás töltötte be a levegőt. Az őrmester esküdni, mert volna, hogy százezer hosszú fickó táncol a mocsár felett, láthatatlanul, de érezhető valóságban. A levegő megtelt elektromossággal, mint vihar előtt. Újra felhangzott a vonatfütty, majd a kerekek kattogása a talpfák felett. Harcuppanás kíséretében gúnyos kacagás áradt feléjük, aztán a vonat kifutott az állomásról. Franklin Claytonhoz fordult. Nos uram, szokott esni véres ő is? Gregory Claytonra merett. Honnan tudja, uram, és a mocsár túlsó oldalán van a halott város, morogta Clayton. Csodálkoznak, hogy mindenki megszökik onnan. Szeptember 26-21 óra. A halott város, Amikor a gépkocsi reflektor fényében feltűntek a halott város házsorai, Clayton leállítatta a motort. Nem tudom, Fickell mondta-e önöknek, hogy magam is a város lakója voltam majd fél évig. A két rendőr úgy merett Claytonra, mintha kísértetet látnának. Gregorynak kiszáradt a torka, egyedül Philipséből jött ki levegő, néhány töredék szó kíséretében. Ön uram itt? Clayton bólintott. Itt. S miután önök az alárendeltjeim, s lehetséges, hogy parancsomra az életüket kockáztatják, joguk van megtudni mindent rólam. Órájára pillantott és beszélni kezdett. Hosszas, de mégis minden részletre kiterjedő mondatokban ecsetelte mindazt, amit a halott városban tapasztalt, főleg az utóbbi hónapokban. Apró jeleket, amelyekre nem figyelt fel. Aztán a szörnyek megjelenését, az ordítást, majd a tegnap előtti éjszakai kalandot a véresőben. Amikor befejezte, csendereszkedett közéjük. Lewis és Franklin majdnem mindent tudtak. Clayton szemléletes elbeszélése mégis egészen a hatalmába kerítette őket. Gregory megrázta a fejét és dühösen szakadt ki belőle a hang. A szentségit, uram, ez aztán már távolról sem tréfa, esküszöm, hogy bázist építettek odalenn a mocsár alatt. Valami repülőtér lehet vagy micsoda, lefelszállnak az űrhajóikkal, s a végén még elfoglalják az egész földet. Az lenne az igazi, ha el tudnánk kapni egyet, mondta Clayton. Minden esetre gondoljanak arra, hogy balta van a fickóknál. Bármi történne is, kérem, ne veszítsék el a fejüket és csak önvédelemből tüzeljenek. A legeslegutolsó esetben. Értik. A holdlapos tányérja kibukkant a long déli fenyvesek mögül, s mint óriási lámpás függött a mező felett. A lehető leghalkabban, uraim. Ha meghallják az autót, felszívódnak. Bár, nem igen hiszem, hogy találkoznánk velük. Ne feledjék, itt laktam hónapokig, és a legutóbbi időkig nyomukat sem láttam. Biztos vagyok benne, hogy csak néha-néha ruccannak be a városba, különben rejtek helyeiken húzódnak meg. Akkor, végül is kit keressünk, ha nem őket kérdezte Gregory. Őszintén szólva, nem tudom, sóhajtottak Clayton. Talán a kísérteteket. A valaha elegáns, élősövénnyel határolt kertes házacska békésen fürdött az éjszakai holdfényben. Az elvadult kertben magasra nőtt kórók között törpefenyők ágaskodtak, igyekezve legyűrni erőszakos ellenfeleiket. A kilátástalannak tűnő harc lassan mégis meghozta az eredményét, mivel a kórók levelei már sárgulásnak indultak, míg a törpefenyők ezüstöságai fittyet hánytak a közelítő télnek. A fényt Franklin vette észre. Éppen befordultak annak az utcának a sarkán, ahol korábban Clayton lakott. Amikor az őrmesternek úgy tűnt, mintha a csendben szundikáló sarokházban gyufát, vagy gyertyát gyújtott volna valaki. Csak néhány másodpercre lobbant fel a halvány láng, de a tizedes gyakorlott szemének ennyi is elég volt, hogy felbecsülje a távolságot. Ebben az utcában laktam, mondta Clayton. Franklin leállította a kocsit. Ismeri őket, uram? Clayton halványan mosolyogva megrázta a fejét. Nem, pedig majd fél évig szomszédok voltunk. Egyszer láttam őket jobban mondva csak az asszonyt. Ő az, akiről beszéltem, akit elütöttem és, Franklin a sötétségbe meresztette a szemét, aztán megrázta a fejét. Ez nem az a ház, uram. Clayton csuklott egyet. Hogy nem az a ház, a sarokházból láttam a fényt. Hiszen ott nem lakik senki, ez a nagy kérdés, uram. Ott álltak a long déli hold ezüstjébe burkolózott ház előtt, és lélegzetüket visszafojtva figyeltek. Nem tévedett, tizedes, kérdezte Clayton, aki bárhogyan is erőlködött, a holdon kívül nem tudott más fényforrást felfedezni. Biztos vagyok benne, uram, innen jött. Talán függöny van az ablakon és félrelibbent egy pillanatra. Oké, morogta Clayton mindjárt kiderül. Phillips, maga itt marad a kocsinál. Lewis jöjjön közvetlenül mögöttünk. Ha valami történne, bújjon a fák közé. Gyerünk, emberek! Clayton előhúzta a revolverét és benyomta a kerti kaput. A vaspálcákból kovácsolt kapuszárny hangtalanul tárult ki, mintha csak tegnap kenték volna. Clayton a kapu megfelelő részéhez értette az ujját, s, amikor megszagolta a rátapadt vékony olajcsíkot, szorosabbra markolta a pisztolyát. Most már biztos volt benne, hogy nem tévedett a tizedes. Franklin, kerülje meg a házat. Ha valaki megpróbálna lelécelni, kapja derékon. Csak óvatosan, megvárta, amíg a tizedes eltűnik a sötétben, aztán odalopakodott a három ablak közül az egyik alá, és megpróbált bekukucskálni a házba. Az ablakokat azonban vastag, szövetből, vagy bársonyból készült sötétítő függöny takarta. Lewis, tessék Daniel, maradjon egy kicsit hátra. Alig ha nem be kell törnünk az ajtót. Lehet, hogy lövöldözni is fogunk egy kicsit. Hát ha körözött csirkefogók bujkálnak a házban. Oké, Daniel, nevetett halkan az újságíró. Csak ne félts,